Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával, ahogy a mai Ószövetség ige szakaszunkból hangzik Ézsaiás könyvéből, így szól az Úr. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 209. dicséretünket énekeljük, református énekes könyvünk énekét 209-es számú énekünknek mindegyik versét. Az első így kezdődik, tökéletes volt minden tekintetben, mint amit Uram teremtél kezdetben. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugye ahogyan szól hozzánk Lukács evangélium a 9. fejezetéből, 9. rész 12-től 17. versig terjedő szakaszában, ugye a napokban bibliaolvasók alózunk szerint olvashattuk. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 oda ment hozzá, és ezt mondta neki: bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban, Jézus ezt mondta nekik: ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jól laktak mindnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, megértésén, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy tápláljon bennünket és gyümölcsöt teremjen az életünkben. Most fennállva jeltek és csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy mi is így jöhetünk te hozzád, mint a sokaság, hogy halljunk téged, hogy hallgassunk téged, ahogyan te tanítasz bennünket a te országodról, és ahogyan hirdeted nekünk az örömhírt, az evangéliumot. És mi is úgy vagyunk itt, megvalljuk, ahogyan a sokaság, hogy közben olyan sok minden megpróbálja elvonni a figyelmünket a te szavadtól, a te tanításodtól. Talán nem éppen az éjség ez, mert túl vagyunk a reggelin, és az ebéd még odébb van, de lehet, hogy fáradtak vagyunk, ennek a hétnek a terhei nyomasztanak bennünket. Lehet, hogy kialvatlanok vagyunk, vagy betegség bujkál bennünk, tud fájni a derék, a láb, a fej. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindezeket tudod és látod, és hogy nem hagyod figyelmen kívül. És most arra kérünk, hogy segíts nekünk, és engedd, hogy bárhogy is vagyunk itt, tudjunk te rád figyelni. Mert miközben te szólsz, te gyógyítasz bennünket. És nem csak a lelkünket elégíted meg, hanem be tudod tölteni a testi szükségeinket is. Kérünk azért, hogy így frissíts föl most bennünket, rázd fel a te szavaddal, és add, hogy tudjunk így figyelni te rád, és így jusson hozzánk el, tudjon elérkezni hozzád, hozzánk a te szavad, a te igéd, a te tápláló, erősítő szavad, hogy jól lakhasson a lelkünk, és ezzel erősödhessen teljes életünk. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, te fiad Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére, hallgatására készülve a 96-os számú énekünket énekeljük a gyülekezet énekes füzetünkből. 96-os számú éneket, amely egy szerelmes ének, de az Isten irántunk való szerelméről, szeretetéről szól. Így készüljünk az ő igének a hallgatására. Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján és Isten üzenetét hirdetem az ő szent lelk erejét, segítségét kérve, írva található János evangélium a 6. fejezetében, ennek az 5.-6. versében ugyanez a történet, a kenyérszaporítás története, amiből János evangélista ezt a részletet emeli ki. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Talán furcsa, hogy így a bőti időszak küszöbén éppen egy olyan ige szakasz kerül elénk, amelyben az étkezés lennivaló fontos és talán központi szerepet kap. Pál apostol egy helyen, a római levélben azt írja, hogy hiszen Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság és a békesség és Szentlélekben való öröm. És most pedig ebben a történetben a sokaság ételt kap Jézustól. De azt gondolom, hogy ez a két ige nem mond ellent egymásnak, hiszen a páli gondolat kontextusa az a bálvány áldozati hús kérdése, hogy meg lehet enni, vagy nem lehet-e megenni, és erre reflektálva Pál mondja azt, hogy ez másodlagos kérdés, ez nem üdv kérdés, nem ez a legfontosabb. És erre mondja, hogy az Isten ország az nem evés és hívás, nem erről szól, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Ez a történet pedig azt hangsúlyozza számunkra, hogy Isten előtt, az ő számára az ember nem csak szellemi, lelki lény, hanem testi lény is. Ez az ő teljes valósága. Így tekint ránk, így lát bennünket, és látja a mi szükségeinket, és pontosan tudja, érzékeli, és szeretni ezeket betölteni, hiszen ő maga is ember volt, emberként jelent meg az Isten fia ebben a világban, Istenként emberré lett, és ő meg akarja nekünk adni azt, amire éppen szükségünk van ilyen tekintetben is. Néhány bibliai példát hadd mondjak, ami ezt támasztja alá, hogy a Szentírás egész évében ez rajzolódik ki, hogy mennyire fontosak az asztal közösségek Isten számára. Az asztal közösségek szűkebb vagy tágabb értelemben akár. Rögtön a teremtés történetben ezt látjuk, hogy ő így alkotta meg ezt a világot, és benne az embert, hogy minden az emberi. Elhelyezte őt az Éden kertben, és azt mondta, hogy minden a tiéd. Úgy teremtette meg az ő világát, az ő környezetét, hogy minden az ő javát szolgált, az ő tápláltatását. A maghozó füvek, a gyümölcshozó fák, az állatok mind-mind ezért voltak, hogy táplálják az embert, hogy az övé legyen. Aztán például Ábrahám történetében talán emlékszünk a vendégségre, vendéglátásra, amikor 3 vándor idegen érkezett hozzá, és aztán utólag derült ki, hogy ő valójában Istent, a Szent Háromság Istent vendégelte meg. És eközben, az asztalközösség közben érkezett el hozzá egy hatalmas üzenet, egy hatalmas ígéret, ami az ő egész életét átformálta. Pusztai vándorlásra gondolhatunk. Isten népe, ahogyan kapta a mannát, a fűrjeket, Isten táplálta őket ott is a megpróbáltatások között, és átélhették az ő gondoskodását. Vagy aztán a páska vacsora, amikor átélték a legnagyobb élményüket, az Egyiptomból való szabadulást, és ez is egy asztal közösséghez kötődött a számukra. Gondoljunk bele, hogy a legnagyobb, legalapvetőbb szabadulás élménye a népnek, az ehhez kötődik, hogy le kellett vágni a bárányt, el kellett fogyasztani meg a kovásztalan kenyeret, sietve kellett elkészíteni, de aztán megszabadultak. Milyen teljes, komplex ez az élmény, és ez is az étkezéshez kötődik, és azzal emlékeztek aztán később is rá, újra és újra, évről évre. Gondoltunk Illés prófétára, aki menekült a királynő haragja, bosszúja elől, és halálosan belefáradt ebbe, és kérte Istent, hogy vegye el az életét, de nem így történt, hanem jött az angyal, és bíztatta, hogy egyél. Egyél, mert erőt felett való utál előtted, és aztán ebből neki valóban ereje volt arra 40 napos útra, ami előtte állt. És ugyanígy az Új Szövetségben is megtalálhatjuk ezeket a történeteket, például pont a kenyérszaporításnak a történeteit, mert több formában találjuk az evangéliumokban, mindegyik beszámol ennek több változatáról. Vagy arra is gondoltunk, hogy Jézus ellen az egyik legnagyobb vád az volt, hogy ő bűnösökkel és kivetettekkel együtt ül asztalhoz. És ami vádként érkezett, azt igazából, az tulajdonképpen igaz volt. Ő tényleg megtette ezt pontosan azért, hogy ezzel mutassa, hogy akit mindenki kitaszít és eltaszít magától, ő azokkal is vállalja a közösséget. És ő leül velük egy asztalhoz. És aztán, amikor az utolsó vacsorát fogyasztott el az övéivel, a 12 tanítvánnyal, akkor az már a megváltásnak az egész konkrét jele volt és jelképe volt. És a Szentírás legvégén is nemrég tanulmányozhattuk a Jelenések könyvét, és ott olvassuk azt a gyönyörű ígét, amikor azt halljuk, hogy Jézus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus nem vacsora meghívásokra számít tőlünk, hanem azt akarja ezzel kifejezni, hogy a legmélyebb, a legteljesebb közösségben akar velünk együtt lenni. Az életünkbe akar nem csak vendégként belépni, hanem jelen lenni. És aztán az egyik vasárnap, az egyik igehirdetés arról a mennyei lakomáról szólt. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára, amikor ott lehetünk, és élvezhetjük a mennyei lakomának az áldásait, ott lehetünk fehér ruhában, megtisztított élettel. Tehát látjuk az asztalközösségnek a jelentőségét a Szentírásban is, és ilyen jelentősége van a mi életünkben is. Két szempontból is. Egyrészt Isten meg akarja mutatni, hogy tényleg ilyen mély, a legmélyebb közösségre vágyik velünk, és azt is meg akarja ezzel mutatni, hogy egymás között is ezt a közösséget, magunk között is szeretné megteremteni, hogy ezt átélhessük. Mai napra a házas párokat hívtuk egy különleges gyertyafényes vacsorára. És ebben sem a direkt időzítés a fontos, nem ezért tettük a mai napra, hogy még bőtelőd gyorsan jól lakhassunk. Nem ez a lényeg, hanem pontosan az, hogy amiről eddig szó volt, ezt az asztalközösséget és ennek az áldásait, az Istennel való és az egymással való közösséget és ennek az ajándékait átélhessük közösen. És így figyeljük most ezt a történetet, amelyet talán sokszor hallottunk, sokszor olvastunk, és igehirdetések is szólhattak. Erről én magam is gondolkoztam, hogy jó-e, ha ezt hozom, hogy milyen újat lehet erről még mondani. De olyan jó azt látni itt is, meg minden Biblia igével kapcsolatban. Isten képes megújítani a számunkra, új és új szempontokat felmutatni, és így találhattam én is ezeket az üzeneteket, amiket szeretnék továbbadni most a testvéreknek. Három ilyen nagyon egyszerű üzenetet szeretnék hozni, és azokat aláhúzni. Az első az éppen ez, amit az alapigénkben olvastunk Jézussal kapcsolatban, amikor így olvastuk, hogy ő már tudta, hogy mit fog tenni. Végtelenül egyszerűen meg lehetne fogalmazni ezt a csodát is. 5 kenyérből és 2 halból 5000 ember jól lakott. Ennyi a tény. De itt is azt látjuk, és a többi leírásnál, és többi csodának a leírásánál is, hogy a Biblia mindig folyamatként számol be ezekről, és azt mutatja meg, hogy rengeteg apró részletből áll, és ezek a részletek Jézus számára fontosak, és a mi számunkra is azok lehetnek. És így még lássuk meg, még meg sem történik a csoda, és már is fontos üzeneteket hallhatunk. És amíg ez a megállapítást leírja János, addig is még 2 apró mozdonat, amire felfigyelhetünk, ahogyan elér a leírás idáig, hogy ő már tudta, hogy mit fog tenni. Mik ezek az apró mozdonatok? Először ezekre figyeljünk. Az első az, amit láthatunk, hogy Jézus észleli a helyzetet, azt, ami ott van körülötte. Így olvassuk, hogy felemelte szemeit, és meglátta a sokaságot. Nem csak az, hogy valahogyan érzékelte, észrevette, ebben sokkal több van. János evangéliumában, amikor ezt az igét használja, hogy látta, akkor abban nagyon sok minden benne van. Ebben tényleg az van benne, hogy ő nem csak a szemeivel látta, hanem ebben már benne volt az, hogy tudta, hogy mit fog tenni. Ebben már benne volt a cselekvés maga is. Észleli a helyzetet Jézus, és reagálni akar arra, és fog arra. Mi sokszor nem így érezzük, mi sokszor úgy érezzük, mintha ő nem látná a mi életünket, mintha nem érzékelni azt, hogy mi miben vagyunk, miken megyünk keresztül, és időnként ezt szóvá is tesszük, hogy nem látod, Uram, hogy miben vagyok, hogy mi történik körülöttem, nem látod, hogy valamit már kéne tenni, hogy valahogyan már közbe kellene avatkozni az eseményekbe. Ő észleli a helyzetet, és mi mégis sokszor kérdőre vonjuk, nem látod, Uram, hogy mi történik velem, velünk, körülöttem, bennem. És ebben a történetben pedig azt látjuk, hogy még csak közeledik a sokasság, de Jézus már akkor látja a helyzetet, már akkor tudja, hogy mit fog tenni. És aztán olvasunk arról, hogy egy kérdést tesz fel, mert így gondolkodtatja el a tanítványait, így akarja bevonni őket az eseményekbe. A csodát azt Jézus maga teszi, ez egyértelmű, de be akarja vonni az övéit az eseményekbe, a csodába. Itt is ezt látjuk, azt kérdezi, honnan vegyünk kenyeret? És ezt azért kérdezte Fülöptől, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Mit jelent ez az, hogy Jézus kérdez az övét, és kérdez bennünket is, egy-egy ilyen helyzetben. Megkérdez bennünket is, megkérdez téged is. Mit gondolsz erről a helyzetről, amiben most vagy? Mit gondolsz erről a szükségről, amit most átélsz, erről a hiányról? Hogyan fog ez a helyzet megoldódni? És ő nem azért kérdez, mintha nem tudná a választ. Nem neki van szüksége arra, hogy ötleteket gyűjtsünk a jó megoldásokról, majd ő kiválasztja a lehető legjobbat. Nem, ő már tudja. Nekünk van szükségünk arra, hogy átgondoljuk, hogy hogyan is vagyunk ebben a helyzetben. Látunk-e megoldási lehetőséget? Látjuk-e, ott van-e bennünk a reménység, hogy egyáltalán ebből valahogy ki lehet jönni? És bennünket is megkérdez, mit gondolsz? Mi fog most történni? Hogyan fogsz ebből a helyzetből kijönni? Mit jelent a számodra ez az egész, hogy ebben egyáltalán benne vagy? Hogy én beleengedtelek ebbe a helyzetbe? És ezekkel a kérdésekkel Jézus elvezet oda, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy mennyire az ő kegyelmére szorulunk rá. Hogy miközben mi elkezdenénk elősorolni az ötleteinket, a gondolatainkat, hogy ezek egyre inkább elhalványodjanak, eltűnjenek, és lássuk meg, egyre inkább, egyre erőteljesebben, hogy az ő kegyelme, az, amire igazán szükségünk van, a leginkább szükségünk van, enélkül nem fog megoldódni ez a helyzet. Hogy az ő kezébe tudjuk beletenni az életünket, és annak minden részletét, és teljes mértékben rá tudjuk bízni magunkat, ide akar elvezetni bennünket. És ez már elvezet bennünket ehhez a mondathoz tényleg, hogy ő már tudta, hogy mit fog tenni. Olyan jó ezt látni, hogy amikor mi még csak szaladgálunk, kapkodunk, intézkedünk, gondolkodunk, ötletelünk, hogy mit is lehetne csinálni, őnál akkor már készen van a megoldás. Ő már tudja, hogy mit kell tenni. Csak szeretné kivárni tényleg azt a pillanatot, amikor valóban rá tudjuk bízni magunkat, amikor tényleg elengedünk mindent, és azt mondjuk, hogy Uram, Te vagy a megoldás. Emlékszünk a húsvéti történetre. Húsvét hajnalán mennek az asszonyok a sírhoz, és azon tanakodnak, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk azt a hatalmas követ. És mi történik? Mire odaérnek, az a kő már el van hengerítve. Ugyanaz történik, amit a köszöntő igében hallhattunk. Az Úr azt mondja, mielőtt kiáltanak, én már meghallgatom. Mielőtt még beszélnek, én már válaszolok. Olyan jó, amikor ezt át tudjuk élni. És ezt nevezhetjük úgy, hogy ez a megelőző kegyelme az Istennek. Hogy érnek bennünket helyzetek, belekerülünk eseményekbe, vagy amikor készülünk egy-egy nagy feladatra, vagy egy találkozásra valakivel, egy beszélgetésre, egy emberrel, és azt látjuk, hogy valaki már járt előttünk. Valaki már elrendezte a dolgokat. Már mindent elintézett. Már beszélt azzal az emberrel, akivel nekünk kell majd beszélni. Már megterítette az asztalt, már mindent a helyére tett és elintézett. Jó ezt meglátni, és ez az első üzenet, Jézus abban a helyzetben is, amiben most vagyunk. Ő tudja, ő már tudja, hogy mit fog tenni. És jó ennek meglátni ezeket az apró részleteit is, mozzanatait is. A második üzenet, amit szeretnék kiemelni, ez már a bevezetőben is elhangzott, hogy azt látjuk, hogy Jézusnak mennyire fontosak a mi szükségleteink, testi szükségeink is. És ezt azért fontos látni, mert van két szélsőséges álláspont, vagy hozzáállása ez a kérdéshez. A korai kereszténységben is ez így volt, és aztán az egyháztörténet során folyamatosan, és ma is találkozhatunk ezekkel. Az egyik szélsőséges gondolat az, amit Pál leír idézetként másokkal kapcsolatban, amikor azt mondja róluk, hogy akiknek a hasuk az Istenük. Ugye vannak olyanok, akiknek a hasuk az Istenük, és ez az egész a testi dolgokhoz való hozzáállás jelenti, hogy ez válik bálványá az ember számára. És a mai kultúránkban ez különösképpen is megfigyelhető, hogy minden a test, és erről szól minden, és e körül forog minden. Ez az egyik szélsőség. A másik pedig ennek a másik véglete, amikor valaki azt mondja, hogy bűnös dolog a test, és minden, ami ehhez kapcsolódik, a testiséghez kapcsolódó minden dolog, ez másodlagos, ezzel nem kell törődni. Sőt, megvetendő, mert eltávolít bennünket Istentől, eltávolít bennünket a lelki dolgoktól. És Jézus feltárja előttünk a középutat, ami nem másról szól, mint arról, hogy hálaadással fogadhatjuk mindazt, amit Isten ad nekünk. Testünkkel kapcsolatban is, úgyhogy nem bálvánnyá válik, és mégis megköszönhetjük, és ajándékként, kincsként foghatjuk fel, és fogadhatjuk el. Mit látunk itt, hogy Jézus tanítja az embereket, az evangéliumot hirdeti nekik. Az Isten örömhírét, az Isten országát, lelki dolgokról beszél, de közben pedig megvendégeli őket. Erről is gondoskodik. Olyan szép ezt látni, hogyan látja a tömeget, és nem küldi el őket, vagy nem mondja, hogy túl sokan vagytok, ezzel nem tudok foglalkozni, meg nem is kell ezzel foglalkozni. Hanem azt látjuk, hogy számára igenis fontos, hogy az ember az test és lélek, és nem csak lélek. Fontosak vagyunk neki egész emberként, mindazokkal a nyomorúságokkal, és mindazokkal az örömökkel, amiket a testi valónk, létezésünk jelent. Hiszen ő alkotta a testünket, és aztán életet, élő lelket lehet belé, de mihez kezdenénk az élő lélekkel, hogyha nem tudnánk hordozni ebben a látható világban, teremtett világban. Jézusnak tehát nagyon fontos szolgálata, hogy gondoskodik a mi testi szükségeink betöltéséről, tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Mert sok mindenre szükségünk van. És most hadd soroljam ezeket, a teljesség igénye nélkül, majd mindannyian kiegészíthetjük magunkban, mi az, amit kihagytam ebből, de hogy egy kicsit rálássunk és végig gondoljuk, hogy mennyi minden van, amire szükségünk van, és ő azt betölti. Mert hogyha éhesek vagyunk, akkor ennünk kell, és kapunk ennivalót. Ha szomjasak vagyunk, akkor inni kell. Szükségünk van ruházatra, ruhára. Ezek a legalapvetőbb dolgok. És ezeket mondja Jézus is, amikor az aggodalmaskodásról beszél, hogy tudja a ti mennyi atyátok, hogy mire van szükségetek. Ne aggodalmaskodjatok ezek felől. De azért vannak olyan dolgok, amik nem ennyire egyértelműen érkeznek meg hozzánk, vagy nem ennyire egyértelmű a számunkra sem, hogy szükségünk van ezekre, pedig szükségünk van rá. Például, hogyha ha fáradtak vagyunk, akkor szükségünk van a pihenésre. Ez ellen azt gondolom, hogy sokszor vétünk. Mert ismerjük a 10 parancsolatot és annak a tanítását, hogy 6 napon át dolgoz és végez minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja, és semmit se tégy azon. Hogy pihenj meg azon a napon. És mi nem mindig tudjuk ezt megtenni, nem mindig tudunk megállni, mert csinálni kell a dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy nem állhatunk ki belőle, nem engedhetjük meg, hogy kivonjuk magunkat a forgalomból. Miért? Miért? Mert akkor összedől minden, ugye? Az egész rendszer. Mert mi tartjuk fenn azzal, hogy rohannunk folyamatosan. Pedig Isten így tervezte, ezt a ritmust adta az életünknek, a munkának és a pihenésnek a ritmusát. Vagy hogy ehhez tartozik, ha álmosak vagyunk, akkor aludjunk. Ugye ez sem mindig adatik meg, és vannak olyan élethelyzetek, amiben tényleg nagyon nehéz kisgyermekes szülőként, vagy beteget kisgyerekeket ápolva, vagy éppen idős, beteg szülőket ápolva. Az ember nem mindig tudja ezt megtartani. vagy egyszerűen akkor, amikor annyira zaklatott az élet, hogy felriadunk éjszaka, és kialvatlanul ébredünk fel. Szükségünk lenne az alvásra, a pihenésre is. Vagy ilyen szükség, amit az egyedül létben él át az ember. Hogy szükségünk van a társra. Talán ez inkább lelki szükségként jelenik meg előttünk, de van ennek azért testi megjelenése is. Amikor tényleg találkozunk vele valakivel, és azt mondhatjuk, hogy de jó, hogy itt vagy. De jó, hogy van valaki itt mellettem, akihez szólhatok, aki meghallgat, akinek a szemébe nézhetek, akit átölelhetek, akivel együtt lehetek. Aztán szükségünk van a csöndre is. A lelkünknek elsősorban, de azért a testünknek is, az idegeinknek, az idegrendszerünknek, hogy egy kicsit ez a zaj terhelés ebből ki tudjunk lépni. Szükségünk van, lenne erre, de vajon elérkezik-e hozzánk ennek a betöltése? Most pénteken konfirmáció előkészítőn voltunk itt, és már véget ért az óra, és a konfirmandusok valahogy nem akartak hazamenni. Nem siettek haza, még egy kicsit üldögéltünk, beszélgettünk, és az egyik lány azt mondta, hogy olyan jó itt lenni. Hogy ő egyébként egy nagyon pörgős valaki, hogy szereti, ha zajlanak körülött a dolgok, de hogy itt most olyan jó itt, ebben itt a templomban, a csendben, ahol csak úgy itt lehetünk. Szükségünk van erre mindannyiunknak. És szükségünk van arra, hogy egy kicsit leüljünk, hogy ne rohanjunk. De a másikra is, a másik oldalra, ezt mondom utoljára, szükségünk van arra is, hogy időnként felálljunk és megmozduljunk, mert a fásultságban, a testvetségben erre szükségünk van. Nagyon sokszor belesüppedünk a dolgokba, amiket tenni kellene, vagy amit éppen nem tudunk tenni. Szükségünk van arra, hogy megmozduljunk. Ez nem, most itt nem életmód tanácsadás, amire jöttünk, de tényleg így van, hogy a saját és bármelyikünk tapasztalata ez, hogyha megmozdul az ember, ha kicsit sétálunk, hogyha járjuk a természetet és rácsodálkozunk a szépségére, az a lelkünket is megmozgatja aztán. Jézus számára fontosak a testi szükségeink, és ő ezeket szeretné betölteni. Az evangélium alapvetően lelki üzenetet hordoz, de mégis láthatjuk, hogy ő szeretné másfajta szükségeit is betölteni, hiszen az, ahogyan ő itt volt, Jézus itt volt testben és lélekben, ez ezt hordozza. Az ő isteni és emberi természete erre mutat rá. Ebben a történetben is ezt láthatjuk, azt mondja, ültessétek le az embereket. Ültessétek le, hogy nyugodtan el tudják fogyasztani azt, amit kapnak. És érdemes ezt a történetet úgy olvasni, és úgy szemlélni, úgy gondolkodni róla, hogy bevonjuk azokat a szempontokat is, amelyek körülvesznek bennünket egyébként ebben a világban, ami olyan sokszor hangsúlyos, és amin mi is olyan sokszor gondolkozunk az ételek kapcsán, ennivalók kapcsán, mi a legfontosabb, hogy figyelni kell arra, hogy tényleg egészséges legyen, hogy sok vitamint, meg tápanyagot tartalmazzon, meg természetes anyagokból készüljön, és ne legyen benne, semmi ne legyen benne tulajdonképpen, ami, mert minden káros most már. És aztán ott van a másik vonal is, amikor a gasztrom műsorok pedig arról szólnak, hogy minél különlegesebben, minél ínyencebb módon készüljön el az az étel. És ott ebben a történetben azt láthatjuk, és nem túlzás ezt mondani, hogy ennek az 5000 embernek, meg a férfiaknak, meg a családtagjaiknak az életük legfinomabb vacsorája volt, amit itt elköltöttek. Pedig csak egyszerű kenyér és hal volt. Semmi különleges. Talán minden nap azt tették egyébként is. De a legfinomabb és legkülönösebb lehetett a számukra. Miért? Azért, mert Jézustól kapták. Azért, mert átélhették az Isten gondoskodását. Azért, mert betöltötte, érezték, hogy az egész életüket szeretné megtölteni, táplálni, erősíteni. A szavaival is, meg még ezzel az étellel is. Ez tehát a második, ebben is jó megerősödnünk, hogy Isten lát bennünket, teljes valónkat látja, és minden kérdésünket és kérésünket így vihetjük hozzá ezzel kapcsolatban is. És a harmadik üzenet Erről csak röviden szeretnék szólni, ennek a történetnek a kapcsán ez a maradékról szól. Mert hogy a végén összeszednek a maradékból, 12 tele kosárral, mindenki jól lakik, és még utána is marad. És a Szentírásban van egy tanítás, ami a maradékról szól, nem az ennivalónak a maradékáról, a morzsákról, amit összeszednek, hanem az Isten népének a maradékáról. Miről szól ez a teológiai tanítás? Arról, hogy az Isten népe, amikor nehéz helyzetben van, amikor kísértések, próbák között van, amikor fogságban van, és újat kell kezdeni, amikor nagyon kevesen maradnak a hűségesek, mert sokan hűtlenné váltak, és elfordultak az Úrtól, hogy az Isten mindig gondoskodik a maradékról, akik megmaradnak. Lelki értelemben, lelki, szellemi értelemben ő mindig eléri, hogy legyenek olyanok, akik tovább viszik az Isten ügyét, akik álhatatosan kitartanak az ő útja mellett. Amikor Jézus is ezt mondja, amikor mindenki elhagyja őt, mégis vannak olyanok, akik ott maradnak, és a tanítványok ilyenek lesznek majd az ő feltámadása után. Az Isten népének története erről szól, hogy mindig van maradék, mindig lesznek olyanok, akik ott maradnak a krisztusi úton. De akár ennek a gyülekezetnek a története is erről szól. Mert vannak közöttünk, akik még emlékeznek arra, hogy voltak olyan időszakok, amikor ebben a templomban ketten-hárman voltak csak vasárnaponként. És nem tudok arra, hogy elmaradtak volna Isten tiszteletek, mert mindig voltak olyanok, akik kitartottak azokban az időkben is. Nem biztos, hogy könnyű volt nekik ezt átélni, ezt megélni. De az, hogy mi itt vagyunk, hogy mi itt lehetünk, az ő hitüknek és az ő álhatatosságuknak, az ő hűségüknek is a következménye. Ez a megtisztulásról szól, és a reményteli jövőről szól. Hogy Isten megtisztítja az ő népét újra és újra, időről időre, hogy aztán a maradékból, a szent magból, a kovászból, így is nevezhetjük, így is mondhatjuk, abból egy új kezdet bontakozzon ki. Abból a kevésből egy új időszak, egy új kezdet induljon el, egy új kenyér süljön meg abból a kovászból. És ez a teológiai üzenet, ez nekünk is üzen. És azt kérdezi, hogy mi tudjuk-e így látni magunkat. Mert mi egy kicsit többen vagyunk, mint ketten-hárman, de a szerepünk, a felelősségünk az ugyanez. Az, hogy néhány év vagy évtized múlva itt Árpádföldön milyen lesz a református gyülekezet, lesz-e egyáltalán? Az rajtunk is múlik, és a mi hitünkön is múlik. Isten az, aki munkálkodik, ő az, aki megtartja az ő népét, de mégis ebben szeretne bennünket használni. Bárcsak így tudnánk látni magunkat, hogy mi vagyunk az a szent mag, az a kovász, akit ő ide helyezett. Bárcsak így látnának majd bennünket, így tekintene vissza ránk, így emlékezne vissza ránk a ránk következő nemzedék. Hogy ők is azt mondhatják majd, hogy mi azért lehetünk itt, mert az a gyülekezet itt volt, és álhatatosan itt volt, és megtartotta a hitét. És nem fordult el az Úrtól, és nem vált hűtlenné, nem fordult el az egyháztól, hanem kitartott álhatatosan a nehézségekben is, a jólétnek a kísértéseiben is, minden körülmények között kitartott. Én azt kívánom, hogy ezt élhessük át mi is, tudjunk hálát adni mindazért, amit mi kaptunk az Istentől ajándékban, és közben pedig tudjuk engedni azt, hogy ő bennünket, minket adjon ajándékba ennek a világnak, hogy minket adjon kovászként ebbe a világba, amely viszi és tartja és megőrzi az ő üzenetét és hirdeti az Isten országát ebben a világban. Így legyen. Amen. Válaszoljunk most az ige üzenetére az énekes füzetünk 74-es számú énekét énekeljük. Atyám két kezedben csak ott lakhatom. Erre a felismerésre, bizonyosságra lenne jó eljutnunk mindannyiunknak. Az ő kegyelmére szorulunk rá leginkább, és ő vele és ő általa, ő benne élhetjük meg mindazt, ahová elvezet bennünket. Fennállva csendesedjünk el, imádkozzunk először, magunk imádságát vigyük az Úr elé, és aztán közösen imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy benned személyes Istenünk van, akit meg lehet szólítani, akihez oda lehet menni, akit lehet kérdezni, és aki maga is megszólít bennünket, és beszél hozzánk, beszél velünk. Köszönjük, hogy most is így beszélgettél velünk, és hálásak vagyunk azért, hogy megerősítettél minket, hogy látod az életünket, annak minden részét, testünket, lelkünket, és így látsz bennünket egységben, nem vetsz meg, amikor jövünk hozzád, bármilyen szükségünkkel, és szeretnéd azokat betölteni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy atyánkként a két kezedben tartasz bennünket, és hogy igazán ott lehetünk otthon, és itt lehetünk biztonságban, és itt lehet teljes az örömünk, és itt élhetjük meg, hogy te a fájdalmainkat is tudod hordozni. Hálát adunk neked, Urunk, hogy annyi mindent adtál nekünk, annyi mindent élhetünk meg a veled való közösségben. Köszönjük, hogy te nem csak annyit adsz, amire éppen szükségünk van, hanem sokkal többet. A maradék az erről is szól, hogy te a kegyelmedet azt nem csak csepegteted az életünkben, nem patika mérlegen méred ki, hogy mi az, ami éppen kell, hanem még többet bőségesen árasztod ránk. És köszönjük neked, hogy amikor ránézünk a kosarunkra, akkor ezt láthatjuk, hogy tele van, talán akkor is, hogyha sok mindent adunk és osztunk belőle, és sok mindent áldozunk belőle másoknak, de éppen ez a csoda, hogyha tőled kapjuk, akkor ez nem kevesebb lesz. Hogy nem lesz kevesebb a szeretetből, hogyha továbbadjuk. Hogy nem veszítjük el a türelmünket, hogyha azt meg tudjuk élni, hanem még több lesz belőle. Nem veszítjük el az erőnket sem, mert te tudod pótolni, amit odaadtunk valakinek. Kérünk arra, hogy így indíts is bennünket mások felé, akiknek talán kevesebb van. Hadd lehessünk valóban a te kezedben eszközök, te munkák, hogy ebben a világban és körülöttünk is, a mi környezetünkben, a családjainkban, a ránk bízottak körében, de használj ebben bennünket, kérünk, hogy minél inkább téged tudjunk mutatni, felmutatni. Tökéletes volt minden tekintetben, amit te teremtettél, így vallottuk az első énekben, és ez olyan sok mindenben megtört, és olyan sok mindenben hiányos, de kérünk, hogy állítsd vissza ezt, teremts újjá bennünket valóban a te lelked által. Urunk, imádkozunk az asztal közösségeinkért, amiket megélhetünk itt a gyülekezetben, a családban is. Imádkozunk a ma estéért is, hogy akik itt lesznek, házas párok, átélhessék ennek az ajándékát, csodáját, áldásait. És könyörgünk azokért, akik nem lesznek itt. Könyörgünk azokért, akiknek egyedül kell elkölteniük a ma esti vacsorájukat is, hogy mégis érezzék a te jelenlétedet. Te törd meg a számukra is a kenyeret, és add így az ő életükre is a te áldásodat. Úrunk, imádkozunk a jövő vasárnapi úrvacsorai közösségért is már most, hogy te készíts bennünket, hogy ébreszt fel bennünk a vágyat, hogy itt legyünk, hogy átélhessük mindazt, amiről ma is hallottunk egészen kézzelfogható módon, hogy te a te asztalodnál gyógyítani akarsz bennünket, lelkünket, testünket is, a te kegyelmedből. És kérünk, hogy addig is legyél velünk az előttünk álló héten, hogy te járj előttünk, hogy ezt tapasztalhassuk meg, hogy ahova mi elérünk, amilyen helyzetbe kerülünk, ott már te ott jártál előttünk, és mindent előkészítettél és elrendeztél. Add, Urunk, hogy hittel tudjuk vallani és hirdetni az életünk minden helyzetében, minden eseményében. Most is tudjuk ezt mondani, te már tudod, hogy mit fogsz tenni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Ahogyan hallhattuk is, tehát ma délután 5 órára várjuk a házaspárokat, asztal közösségre, közösségben az Úrral és egymással, az ige körül. És ez az alkalom is egyébként arra szolgál, hogy a kapcsolatunkat, kapcsolatainkat erősítse. Ez egy az alkalmak közül, de minden alkalom, amikor Isten igéje megszólít bennünket, ezt abban benne van ennek a lehetősége, és ezért jövünk újra és újra, hogy így erősítsen bennünket. Jövő héten vasárnap, a bőjt első vasárnapja lesz már, és úrvacsorai közösségünk is lesz, így készülünk a bőjti időszakra majd. Illetve azon a délutánon pedig gyülekezeti ima közösséget, ima délután tartunk, mert szeretettel várjuk a testvéreket, hogy közösségben együtt imádkozzunk a gyülekezetünkért, családjainkért, ránk bízottakért, kéréseinket és háladásainkat is vigyük együtt az Úrhoz. Erre az alkalomra is szeretnék bíztatni mindenkit, hogy jöjjünk, várunk mindenkit szeretettel jövő vasárnap délután. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. És most az Isten tiszteletünk végéhez közeledve a 196-os számú énekünket énekeljük a református énekeskönyvünkből. 196. dicséretünket, annak mind a rövid versszakát. Az első így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Fennállva fogadjuk az áldást. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten velünk, áldás, békesség!